És a mai nap a 113-as verstől fogjuk folytatni. Drága Uram, olyan jó a Te jelenlétedben lenni, és köszönjük Neked azt az egységet, amit a lelked által a testeden belül adtál. Fel nem bírjuk fogni, Uram, hogy hogy van ez, hogy mi a Te részeid vagyunk, és hogy elrejtettél magadban bennünket. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy a fej, mi a test, és köszönjük, hogy egyként jöhetünk most a Te tróntermedbe, és folytathatjuk a Te imádatodat, a Te dicséretedet azzal, hogy figyelünk rád. Köszönjük, Uram, hogy ebben a kapcsolatban nem csak mi mondhatjuk el, mi a szívünket nyomja, nem csak mi hozhatjuk a dicséretünket, a hálánkat, az örömünket, a kéréseinket, a nehézségeinket, hanem, Uram, Te is szólni akarsz. Köszönjük, hogy ebben a kapcsolatban Te a szavaiddal életet adsz nekünk, átformálsz, megvédsz. Köszönjük, Uram, hogy így dicsőíthetünk tovább Téged, ahogyan közösen együtt a Te lábad előtt ülve ezt az egyetlen egy fontos és egyetlen egy legszükségesebb dolgot tesszük, hogy odajövünk és hallgatunk. Uram, Te azt mondtad, hogy bárki, aki szomjazik, bárki, az kettő dolgot tegyen, jöjjön és igyon. Uram, ide jöttünk hozzád, és a szívünkbe is oda akarunk jönni hozzád, és inni szeretnénk venni az életvizét, amit Te adsz, inni ebből a kútforrásból, mert az életnek ez a vize az, ami a lelkünket élteti, és ez az, ami átformál, ez az, ami megmos, ez az, ami örök reményt ad. Kérünk Téged, Jézus, hogy itass meg bennünket, és a Te igéddel formáld át a mi szívünket ezen a reggelen. Hadd, hogy senki nem menjen el úgy innen, hogy ne került volna hozzád közelebb. És Uram, tudjuk, a Te igéd az megcselekszi, amiért elküldöd. Annak van ereje. Az üresen sose tér vissza. Köszönjük Neked, Jézus. Amen. 113-as vers, ez az O betű a héberben, ez a 15. betű, az arany ABC-t vesszük, és betűnként 8-8 sort írt a Zsoltár író, és mindegyik sor ugyanazzal a betűvel kezdődik. Nyilván mire lefordították magyarra, az O betűk eltűntek az elejéről, de ez a 8 vers is Isten igéjét, Isten szavát dicsőíti, úgy, ahogy a többi 176. Mindegyik igeversben előfordul ez a szó, hogy Isten szava, Isten törvénye, Isten parancsolata. Ez a legfontosabb Isten számára. Fontos neki, hogy meghalljuk, amit mondani akar. Az előző igeversekben, 97-es igeversektől láttuk azt, hogy milyen nagy szerelemben van a Zsoltár író Isten szavával, hogy mennyire szereti azt, hogy igazán habzsolni és igazán élvezni akarja azt, és jó táplálékként teszi. A következő 8 versben megláttuk azt, hogy szeretné, hogyha ez a táplálék be is épülne az életébe, és ne csak hasmenéssel átmenne rajta, hanem valóban beépülne, és az életének a részévé lenne. És ezért kérte az Urat, hogy mutasson neki utat, hogy vezesse a mi életének mindennapjaiban. Beszélt arról, hogy mennyire nagy nyomorúság az, amikor az ember elfelejti Istent, amikor elfelejti Isten szavát, amikor nem úgy él Isten a gondolataiban, mint ahogy ő valójában él, amikor a körülményekre figyel, és nem látja a láthatatlant. És kéri az Urat, hogy segítsen neki abba, hogy mindig az ő tekintete előtt legyen az, hogy kicsoda Isten, hogy milyen jó hozzá, milyen szerető, gondoskodó Isten ő. És el is mondja azt, hogy Uram, én a szívemből törekszem. A szívemből törekszem arra, hogy megtartsam a szavaidat, és hogy a Te szavaid valóban világosság legyenek az én utamon. A következő igeversekben így folytatjuk. Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem az törvényedet. rejtek helyem és pajzsom vagy, és igédben reménykedem. Azt mondja Zsoltári, hogy gyűlölöm a kétszínűséget. Gyűlölöm azt, amikor valaki nem az, aminek látszik, vagy nem az, aminek mondja magát. De itt a Zsoltár író úgy gondolom, hogy elsősorban saját magában gyűlöli a kétszínűséget. Itt pontosan azzal küzdött az előző igeversekben is, hogy Uram, én nem akarom elfelejteni a törvényedet, én a te szavad mellett akarok lenni, én teljes szívemből akarom azt cselekedni, azt követni, de folyton veszélyben vagyok. Mert a testem folyamatosan kísért, hogy más csináljak, hogy más fele menjek. És ott van bennem ez a tépelődés, hogy megtalálom magamba ezt a kettősséget, hogy bár a lelkem, a szellemem az vágyódik Isten után, a te szabad után, a te igéd után, a te igazságod után, de ugyanakkor megtalálom azt a másik törvényt is, hogy a testem meg lusta, nem akar csinálni semmit, csak magára gondol, és magával foglalkozik. És ebből a tépelődésből vajon mi hozza a szabadulást? A Róma 8-ban olvastuk, hogy Jézus Krisztus az, aki ebből a halálnak, ebből a nyomorúságos tépelődéséből megszabadít bennünket, és ő kifizette a bűneinkért az árat, ezért nincs kárhoztatás vagy ítélet azoknak, akik ő benne vannak. Azt mondja Zsoltár író, ezt a kétszínűséget nem bírom magamban. Egyszerűen utálom azt, amikor bár teljes szívből szeretném Isten törvényét tenni, de mégsem teszem. De mégis ott van bennem az a gát, amit a bűnös testem, a bűnös gondolataim, vágyaim tesznek. De ott azt már elmondja ismét, hogy de szeretem a törvényedet. Ahogy gyönyörködik Istenben az író, felismeri azt, hogy igen, a szívemnek nagy része az Úré, szeretem őt, vágyódok utána. Vágyok arra az örökségre, amiről itt beszél. Azt mondta a 111-es versben, hogy örökségül kaptam a te szavaidat örökre. Ez nem egy átmeneti örökség, amit most a szüleimtől öröklök, de aztán majd, ha meghalok, tovább adok, vagy máshova kerül, hanem egy örök érvényű örökség. És egyrésztről akarom és vágyok erre az örökségre, mindezekre az áldásokra, ami Istentől származik, erre a mennyei kincstárra, amit Isten rám bíz. Vágyok az Isten közelségére, meg a kapcsolatából eredő minden áldásra. Ugyanakkor a Zsoltár író felismerte azt is, hogy vágyik azokra a dolgokra is, ami az ő önzőségét és az ő saját békéjét, nyugalmát, vágyait táplálja. És felismerte magában azt a borzasztó igazságot, hogy mind a kettőre vágyik valamilyen szinten, és ettől a kétszínűségtől hány ingere lett saját magától. De tudjátok, hol látjuk meg ezt a kétszínűséget? Másokban sokkal könnyebben meglátjuk. Hát magunkban nem vesszük észre annyira, de azért gyűlöljük a kétszínűséget másokban annyira, mert egy tükör előttünk. És azt gyűlöljük másokban, ami emlékeztet arra, hogy te benned is ugyanott van. És a Zsoltár írónak hány ingere lett ettől az egésztől, de elmondta, hogy de Uram, de én szeretem a te törvényedet. És ott van ez a kettőség benne, de ott van az a szerelem. És mit tudna más csinálni, mint azt, hogy jön Istenhez? És azt mondja, hogy Uram, ilyen vagyok, te ezt tudtad, te ezen nem vagy megdöbbenve. Én most hány ingert kaptam a kétszínűségtől, te ezt már látod régóta, te látod a szívemet. Te neked ez nem megdöbbentő. És Isten azt mondja, hogy ő ismeri a mi formáltatásunkat, tudja, hogy porból vagyunk. Ő nem döbben meg rajtunk. Mi annál inkább sokkal többet képzelünk magunkról, mint amennyik valójában vagyunk. Még a megtért ember is azt gondolja, hogy hát innentől kezdve tulajdonképpen egy glóriás szent vagyok, csak még nem mindig látszik, de igazából majd valamikor csak kicsillan. Igen, valamikor ki fog csillanni, amikor megdicsőülünk, akkor aztán végképp egyértelműen látszani fog, hogy Isten mivé akar teremteni bennünket. És látszik majd az, hogy Isten hogyan lát bennünket, mikor ránk néz. De ezeken nincs megdöbbenve. Ő pontosan tudja a formáltatásunkat, és pontosan tudja azt a bűnömet is, amiben ma vagyok, ami most rajta kapom magam, mikor a tükörbe nézek, és meglátom a kétszínűséget. És látja azokat a bűneimet is, meg látta azokat is, amit majd 2 hét vagy 2 év múlva fogok felfedezni én magamba, mert lehet, hogy észre se veszem addig. De ezekért a bűnökért Jézus mind meghalt a keresztfán, akkor, amikor még az ellensége voltam. Mekkora szeretet ez, hogy amikor még az ellensége voltam, tudva az összes bűnömet előre, mert akkor még mind jövő idő volt, akkor meghalt értem a kereszten, és kifizette az árat. És ő nincs megdöbbenve azon, amikor kétszínűséget lát bennem, én annál inkább hányingert kapok magamtól, annál inkább utálom a kétszínűséget másokban. De leginkább azért, mert saját magam kétszínűségét látom benne. De Uram, én a törvényedet szeretem. És itt az imádság, hogy Uram, te rejtek helyem és pajzsom vagy nekem, az igédben reménykedem. Hát hova tudnál bújni ilyen helyzetbe, ha nem Istenhez? Isten a rejtek helyed. A kislányai, mikor játszanak, akkor, mikor felfedeznek valami rejtek helyet, akkor az nekik egy élmény. És mindenkinek meg akarják mutatni, hogy az mekkora élmény, és hogy milyen bunker, és hogy hogy berendezték. És ott szeretnek lenni, az nekik biztonságot ad, és egyszerűen csak szeretnek ott lenni. Nekünk is Isten egy ilyen rejtek hely, amikor el tudunk bújni mindenki elől, amikor nem kell a szégyenérzetet, meg nem tudom én mit kirakni a kirakatba, hogy mindenki bámulja és válogasson, nézegesse, megítélje, megmérje, hanem el tudok bújni Isten jelenlétébe. Ő az én rejtek helyem, az én mencsváram. Egy rejtek hely akkor jó, ha erős, hogyha oda nem lehet betörni, hogyha oda tényleg el lehet bújni, és tényleg védelmet ad. És Isten ilyen. Az ő vele való kapcsolatom az ilyen, hogyha ha leülök, és elbújok ő benne, elmélkedem, kapcsolatban vagyok vele, akkor ez egy olyan rejtek hely, ahova nem lehet betörni. Függetlenül attól, hogy fizikailag hol vagy. Függetlenül attól, hogy mi vesz körül, milyen körülményeid vannak. És van, akinek ez a rejtek hely kötődik valamihez. Van, akinek egy szekrény belsejéhez kötődik. Hát akkor menjen a szekrény belsejébe. Valakinek egy bizonyos padhoz kötődik, ahol ülni szokott Istennel. Akkor üljél azon a padon. De a rejtek helyet nem a fizikai hely határozza meg, hanem az, amikor Istennel találkozok, és el tudok benne bújni. És ez a kapcsolat, ez az, amikor leülök vele és beszélgetek. Amikor az ő igéjét veszem, olvasom és elmélkedek rajta. Mert itt írja az igében a 114-es versben, hogy az igédben reménykedem, az igédben van az én rejtek helyem, ott találkozok veled. Isten szava semmiféle varázsszer önmagában. Az, hogy valakire ráolvassák a Bibliát, nem fog se megtérni, se közelebb kerülni Istenhez. Hogyha te csak így olvasod az igét önmagában, nem fogsz hirtelen kapcsolatba kerülni Istenhez, Istennel, ha nem nyitott a szíved. Isten igéje sose tér vissza üresen, előbb-utóbb elvégzi a munkáját. Abba erő van és hatalom. De kell hozzá egy olyan talaj, ahol megfogan. Emlékeztek a talajok példázatára? Sokszor úgy van a Bibliában, hogy magvető példázata, de ez a talajokról szól, a szívedről szól, hogy neked milyen a szíved. A magvető ugyanolyan, a mag ugyanaz, a talajról szól, hogy te mennyire fogadod be az ő szavát, mennyire vagy kész vele kapcsolatba lépni, felvenni a kapcsolatot ő vele, bízni abban, amit ő mond. És az Isten igéje a legjobb rejtek hely, amikor leülök vele, olvasom az igét, és beszélgetek vele. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megtanulja az ember, hogy így Istennel kapcsolatba lenni. Mert nagyon sok keresztény kifejezést, meg klisét használunk, amit nem biztos, hogy értünk. Hányszor hallom azt, hogy keresztények mondják, hogy leteszem a bűnömet. Oké, és azt hogy csinálod? Hova teszed? Felveszem a szellemi fegyverzetet. Nagyon jó. Hogy veszed fel a szellemi fegyverzetet? Ezek a kifejezések jók önmagukban, de ha nem érted, hogy miről szól, akkor nem mondanak semmit. És Isten igéjével, Isten igéjében lenni és beszélgetni, az Istennel időtöltés. A kapcsolatnak a lényege az, hogy időt töltünk és megismerjük egymást. Megismerjük egymás gondolatait, el tudjuk mondani a saját gondolatainkat, és el tudjuk rágni azt, hogy a másik mit mondott. Itt van például a János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Ezen lehet beszélgetni Istennel. A világot, de jó a világnak. Én a világ része vagyok, benne vagyok. Engem is szeretsz akkor? Akkor én is beletartozok ebbe? Ebben az állapotomban is, amikor kiderült, hogy még mindig kétszínű vagyok. Ebben az állapotomban is, amikor felfedezem magamba ezt az undorító dolgot, hogy nem, hogy mondom azt, hogy a tiéd vagy, de közben nem is vagyok teljesen a tiéd, még így is szeretsz? Vagy csak a többieket szereted, de jó a világnak? Vagy én is beletartozok? Mit jelent az, hogy szerette? Akkor most már nem szereted? De akkor csak akkor szereted, mikor a fiadat adtad? Akkor most már ez a szeretet elmúlt, aki vett belőle, akkor jól járt, és most már nekem nem jut? Vagy ez még most is azt jelenti, hogy ez egy folyamatos forrás, amiből lehet meríteni? Vagy az, hogy azt mondja, hogy odaadta a fiát. Te adtad a fiadat? Hogy lehetél ilyen kegyetlen, hogy apaként odaadtad a saját fiadat, értem? Hát értékelem, hogy engem szerezd, de a saját fiadatod adoptad én, értem? Ezt hogy van? És kiderül, hogy nem, Jézus önmagát adta. Ő maga, örökkévaló lélek által, szeretetből adta önmagát. Amikor az adta szón gondolkozok, rájövök, hogy ez cselekedet volt, ez áldozat volt Isten részéről, és bár nekem ingyen van a kegyelem, nekem ingyen van a szeretet, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ingyen van, Istennek nem volt ingyen, neki nagyon-nagyon-nagyon sokba került. És az, hogy ingyen van, az a szó is azt jelenti, hogy az okot nem én magamban, vagy nem te benned, hanem saját magában találta meg, hogy adni akarta a szeretet és a kegyelmen. Aztán lehet tovább gondolkozni, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor tényleg ezért adtad a fiadat, hogy én ne vesszek el, és örök életem legyen nekem. Biztos, hogy ilyen állapotomban azt akarod, hogy örökké éljek. Biztos, hogy jó lesz ez bárkinek és a világnak, vagy neked, Uram, hogyha így örökké ilyen maradok? Ja, nem akarod, hogy ilyen maradjak örökké. De örök életet adsz és átformálsz. És lehet gondolkodni, és lehet beszélgetni Istennel, és ez az együtt töltött idő, ami neked mencsvárad és rejtek helyed lehet. Ami neked a reményed lehet bármilyen helyzetben. Azt mondja, hogy a rejtek hely az egy jó dolog, amikor az embernek el kell menni kicsit megerősödni, kicsit felfrissülni, kicsit visszavonulni. De azt is mondja, hogy a pajzsom is vagy. A pajzsot azt legtöbbször nem a rejtek helyen szokták használni, hanem a csatában. A csatában szokták használni, és amikor megyek előre és jönnek a támadások, akkor jól jön, ha van egy pajzs előttem, ami megvéd. A Zsoltár író azt mondja, hogy akár visszavonulóban, a csendességemben veled elbújva erősödök meg, akár a tűzvonalban vagyok, te védsz engemet, és biztos védelmem vagy. És te, mint pajzsként veszel körbe engemet, és hogyha még ilyen gondokkal, nehézségekkel is küzdök, hogy felfedezek magamban kétszínűséget, hogy felfedezek bennem gyengeséget, felismerem azt, hogy képtelen vagyok cselekedni a jót, még ilyen helyzetben is, ha a harcban vagyok, te megvédsz, és te pajzs vagy, és nem engeded, hogy az ellenség letiporjon, megöljön. Te védsz engem át. És azt mondja, hogy ha te ígédben reménykedem, ebben van minden reményem. amit te mondasz, csak abban tudok bízni. Amikor az ember eljut arra a szintre, amikor megérti azt, hogy ő lelkileg szegény, ő magától nem fog tudni eleget teljesíteni ahhoz, hogy a mennybe kerüljön. Amikor eljut oda, hogy magától képtelen letenni annyit az asztalra, amivel bármit is előrébb tudna haladni, akkor felismeri azt, hogy amit Isten mond, amit Isten ígér, az jó. Azt mondja, hogy így, ahogy vagy, megfoglak, és én átformállak. És az olyat adok neked, amit nem érdemelsz meg, de neked szeretném adni kegyelemből. Stoll András jutott megint eszembe, hogy az Andrásnak ugye az igazsága, mindenki rágódott rajta, hogy most ez igazságos-e, hogy ennyi évre van a börtönben, vagy annyi évre van a börtönben. Hát ezt nem tudom, mert nem vagyok jogász, nem akarok belemenni, de az biztos, hogy irgalmat nem kapott, mert irgalom lett volna az, hogy András ilyet többet ne csinálj, menj el. Kegyelem meg az lett volna, hogyha András, figyelj, valaki leüli helyetted ezt a dolgot, meg itt van ez új Mercedes, meg egy Audi, vezessél nyugodtan. Ez lett volna a kegyelem. Egy meg nem érdemelt, valami pluszt kapott volna, azon túl, hogy elengedik a büntetését, mert valaki átvállalja. Hát jelenleg még nem vállalt át senki ezt, így módon kegyelmet nem kapott. De Istentől kaphat kegyelmet ő is. És Istentől ugyanígy kaphatsz te is kegyelmet. Mert azzal már irgalmat adott, hogyha elfogadod az ő kereszthalálát, hogy ő rendezte a tartozást, ő helyetted kifizette, de ő ennél többet akar adni. Ő az életét akarja neked adni. Ő azt az örökségül akarja adni az ő szavait neked örökre. Olyan dolgokat akar adni, amit nem is mersz elgondolni, elképzelni, és egyáltalán nem is érdemled meg. Azt mondja Zsoltárja, hogy nekem a reményem a szavadban van, az ígéreteidben van. Én ebben fogok bízni. A reményemet innen fogom megtalálni. Nem a körülményeimből. Nem abból fogok meríteni reményt, hogy milyen jól haladok a keresztény életemben. Már milyen sokat haladtam, még pár év, és már is előrébb leszek. Nem ebben van a reménye, hanem Isten szavában, hogy Uram, te megígérted, te itt vagy, te nem engedsz el, te átformálsz engem, a szavaiddal változtatsz, te nem adod föl, te kegyelmet adsz kegyelemre, és megtanítasz szeretni, és megtanítasz arra, hogy hogyan értékeljem a te szeretetedet. Az én reményem az nem a körülményeimben, nem a saját képességeimben, nem az eddigi eredményeimben, hanem a te szavadban, a te ígéreteidben van. Azt mondja a 115-ös versben, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, én megfogadom, Istenem, a parancsolataidat. Azt mondja, hogy gonosztevők, távozzatok tőlem, mert én meg akarom fogadni Isten szavát. És ez a gonosztevő, ez lehetek én magam is, a kétszínű barátom, aki bennem lakik, és Isten szavának nem akar engedelmeskedni, meg lehet mindenki más is. Egy dolog az biztos, hogy meg akarja mérni, mérlegre tenni, hogy mi az, amit szeretnem. És amikor a mérlegre ráteszi azt, hogy én megfogadom és szeretném a te parancsolataidat, a te szavadat, Uram, akkor rájön, hogy nincs keresni valója akkor a gonoszságnak, a gonoszság cselekvésének az életében, és azoktól menekülni akar, el akar fordulni. És azt mondja, hogy ezt hagyjuk. A gonoszságtól nem csak úgy akar elfordulni, hogy elfordulok a gonosz dolgoktól, a bűnöktől elfordulok, és élem az életemet, hanem azt mondja, hogy elfordulok a gonosztól azért, hogy éljek Istennek. Ez egy óriási különbség. Nem lehet csak úgy a rossztól, a bűntől elfordulni, hogy utána az ember ne kösse le magát azzal, hogy Istenben elmélyül, és Istenben növekszik, neki engedelmeskedik. Nekem nagyon tetszik Isten szavában az, hogy sosem mond olyat, hogy ezt ne csináld, anélkül, hogy megmondaná, hogy helyette mit csinálj. Ez egy jó dolog, egy rossz szokásomról leszoktatva egy jó szokást akar adni az életemben. Azt mondja, hogy eddig ezt csináltad, most te helyet csináld ezt. Pont a böjtről beszéltünk csütörtökön, átnéztük, hogy mit tanít a Biblia a böjtről, és hogy mi is az. És az egyik dolog, megnéztük a böjtnek azt az oldalát, hogy hogy milyen fizikai áldásai vannak annak, hogy az ember nem eszik. Hát például, ha valaki főz, meg készít kaját, az tudja, hogy mennyi idő megy el naponta arra, hogy bevásárolni, főzni, mosogatni, melegíteni, letenni az ételt. Az aztán ezt az időt összeadom, és ezt mind arra töltöm, hogy Isten igéjét olvasom, hát a Bibliát 2 hét alatt át tudom olvasni. Mekkora idő szabadul föl a böjt alatt arra, hogy Isten igéjében legyek? Hát persze a gyerekeknek nem tudtuk megmondani, hogy nincs kaja 2 hétig most, mert Bibliát olvasunk, de mekkora dolog az, hogy ha valamit nem csinálok helyette, mit csinálhatok? Lehet helyettesíteni. Vagy például azt az ételt, ha már a böjtnél maradunk, amit én ettem volna meg vacsorára, azt most nem eszem meg, és ezt oda tudom adni másnak. Vagy azt a pénzt, amit arra költöttem, oda tudom adni másnak a megsegítésére. Csomó ilyen része van, de ez a helyette dolog. Tehát, hogy ezt nem csinálom, de helyette mit csinálok? Az, hogy nem eszek, de nem csinálok helyette semmit, azt nem böjtnek, hanem koplalásnak hívják, és bár fizikai következményei annak is lesznek, de ez még nem böjt. Ettől még szellemileg nem fogsz Istenhez közelebb kerülni, hogy nem ettél. De annyi, hogy a gondolataidba csak a kaja fog forogni állandóan. De hogyha helyette arra gondolsz, hogy igen, ezt az időt Istennek szentelem, és mondjuk akárhányszor elé jön gondolatba a kaja, vagy hogy éhes vagyok, úgyhogy a hűtőhöz akarok menni kinyitni, akkor azt lehet helyettesülni. Hűtőhöz akarok kinyitni, mi sem ki a Bibliát helyette tölt. Hűtő, Biblia helyettesítjük. Ha pedig éhes vagyok, akkor legyen egy gondolat arra, hogy imádkozzak. Kérjem az Urat, hogy formáljon, és akkor mikor jön az éhség, akkor az egy lelki lökés lesz arra, hogy akkor most imádkozzak. Tehát, de ha helyette nem csinálok semmit, csak nem eszek, az önmagában nem egy szellemi dolog, ez csak nem eszel ennyi. Isten mindig megmondja, hogy mit ne csinálj, helyette mit csinálj. Itt azt mondja, hogy távozzatok el tőlem gonosztevők, nem akarom a gonoszságot cselekedni, helyette én meg akarom fogadni Isten szavát. Tudni akarom, hogy mi az, és meg is szeretném cselekedni. De felismeri azt, hogy ezt nem tudja egyedül megcsinálni. Pont azért, mert most látta a tükörbe azt, hogy itt a kétszínű barát. És azért azt mondja, hogy támogass engem az ígéreted szerint, hogy éljek. Azt mondja, hogy ha te nem támogatsz engem a lelked által, ha nem adod az erőt, akkor én fogadkozhatok jobbra-balra, hogy megtartom a parancsolataidat, hogy én nem fogom tudni, ezért támogass engem, hogy éljek. Ez az a 16-os vers, ez a 116-os vers, amit a Benedek rendi szerzeteseknek a beavatási szertartásukon háromszor is el kell mondani ezt az igeverset, megalapozva azt, hogy hát az odaszánt életük Isten lelke nélkül semmit nem fog érni, semmit nem fognak tudni tenni. És ez egy kulcsvers, hogy támogass engem azért, hogy éljek a te ígéreteid szerint. Az előző igeversben azt olvastuk, hogy megfogadom Istenem a parancsolataidat. Az Istenem szót az karikázzátok be. Ebben az egész 119-es Zsoltárban ez az egyetlen egy hely, ahol ezt a szót használja a Zsoltárírő, hogy Isten. És nem úgy használja az Istent, hogy valahol ott az Isten, hanem az én Istenem. Az enyém. Ez azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat, hogy én hozzá tartozok, és ő pedig hozzám tartozik. És azért az Ószövetségben időben ilyet mondani, hogy az én Istenem, hát elég merész volt, mert annyira tiszteletbe tartották, félték Istennek a nevét, hogy egy távolság volt a legtöbb ember és Isten között. Nem úgy itt a Zsoltárírő életében, azt mondja, az én Istenem szavát. Az én Istenem, az én barátom, az én szerelmemnek a szavát akarom megfogadni. Támogass engem ebbe, azért, hogy éljek. És azt mondja, hogy a parancsolataid, az ígéreteid szerint támogass engem. Mit jelent ez, hogy az ígéreteid szerint? Hát ahogyan megígérted. ahogyan leírtad, hogy fogsz támogatni, hogy mellettem leszel, hogy amiket ígértél, hogy nem fogsz soha el nem távozni mellőlem, és ott leszel velem a világ végezetéig, ez szerint támogass. Jézus, azt mondtad a János 14-ben, mikor beszéltél a tanítványoknak arról, hogy te el fogsz menni, és majd elküldöd a segítőt, a vigasztalót, Istennek a szent lelkét. Azt mondtad, hogy ő a parakleitosz lesz, a támogató, aki jön mellettem és támogat. És azt mondtad, hogy aki pontosan ugyanolyan lesz, mint amilyen te vagy. Aki ugyanazzal a hatalommal, erővel, ugyanazzal a szelídséggel, ugyanazzal a kegyelemmel ott lesz mellettem mindig. Azt mondtad, hogy ő fog engem emlékeztetni a te ígéreteidre. Ilyen, az ígéreted szerint támogass engem. És még miket ígértél, Uram? Azt mondtad, hogy ne aggodalmaskodjak, mert nem kell aggodalmaskodnom, majd te gondot viselsz rólam. Azt mondtad, hogy neked semmi nem lehetetlen. Akkor az ígéreted szerint gondoskodj rólam, az ígéreted szerint add a te erődet, hogy tovább tudjak menni. Vigyél tovább ezen az úton. De az ígéreted szerint nem csak azt jelenti, hogy azok szerint, amit ott leírtál, hanem azt is jelenti, hogy legyen ez a támogatásodnak a kútforrása, hogy a te ígéreteidből tudjak inni, hogy ez legyen a forrása a te támogatásodnak az én irányomban. A te ígédből akarok inni. Az legyen az, amin keresztül engem folyamatosan támogatsz, és erőt adsz, és megerősítesz. Azt mondja az ige a Róma 10-ben, hogy a hit az hallásból van, Isten igéjének a hallásából. Ez sem egy mágikus csodaszer, hogy valaki meghallja a Bibliát és egyből hisz. Nem, itt is egy talaj kell, ami meghallja Isten hangját. Nem csak arról szól, hogy ez hit hallásból van, hogy akinek így a füle mellette megy, hanem a meghallásból, akiben gyökeret ver, akiben van talaj, és meghallja Istennek a szavát. És itt ezt a támogatást itt a Zsoltár író felismerte, mert a római levelet nem is olvasta, az még nagyon soká íródott ehhez képest, de felismerte, hogy Isten igéje az ő benne reményt tud szülni, erőt tud adni, tudja adni a lelket, ami tovább viszi. Mert Isten szavai az Istenbe vetett bizalmunkat növeli. Hogyan növeli az Istenbe vetett bizalmunkat? Hát például úgy, hogy látjuk leírva, hogy Dávidnak az élete sokszor ilyen katasztrófába torkollott, és ráismerek magamra, hogy ilyet az én életem is ilyen katasztrófa, és bátorít engem az, hogy hát Isten szerette, és felemelte, és megkegyelmezett neki, és továbbvitte, és használta, és erőt adott neki. Ezzel egy bizalmam mélyül Isten iránt, hogy fú, hát akkor engem is így fog, ha Dávidot is így csinálta. És rögtön hálát is adok, hogy Dávid itt van a kirakatva betéve, mert mindenki olvashatja, az én konkrét életem meg nincs leírva, legalább több milliárdan nem olvassák. Aztán tud nekem hitet adni abban, hogyha Isten az ígéreteit már beteljesítette, akkor a többi ígéretét is be fogja teljesíteni. Ez is növeli a bizalmat a szívembe Isten iránt. Édesapa, amikor jött Jézushoz kérni, hogy a gyerekét gyógyítsa meg, akkor Jézus megkérdezte, hogy van-e hite. És azt mondja, hogy hát segíts az én hitetlenségem. Hiszek benned, de segíts az én hitetlenségemen. Összekapcsolta a kettőt, mert felismerte, hogy bízik Istenben, de még elférne egy nagy adag bizalom. Hiszek benned, Uram, te látod, de segíts az én hitetlenségem, hogy még inkább tudjak benned bízni. És ezzel megtalálhatod a kútforrását a bizalomnak, Isten szava. És ezt kéri a Zsoltár író, hogy ebből adj nekem támaszt, támogatást, hogy az igédből hadd tudjak így meríteni, mint egy kútforrásból, és az ígéreteid szerint, ahogy megígérted, úgy adj nekem támaszt, támogatást. Itt mondja is a 117-es versben, hogy erősíts meg engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok a rendelkezéseiddel. Ez a támogatás, ez a megerősítés, a rejtek helyen, a pajzs mögött, bárhol, erről beszél ez a 8 vers, hogy Istenem, te adj erőt minden helyzetben. Akkor, amikor saját magammal küzdök, vagy felismerek dolgokat magammal, és szükségem van arra, hogy megerősíts, felépíts, akkor is, amikor kint vagyok a harcban, és esetleg tisztában vagyok a gyengeségeimmel, de minden területen szükségem van rád, mert nélküled nem tudok élni. Támogass az igét szerint, hogy éljek, és erősíts meg engem, hogy megszabaduljak. Azt mondja, hogy ne szégyenítsd meg a reménységemet. A Zsoltár író annyira bízott Isten igéjében, hogy rengeteg igeversben ott van, hogy az Isten igéjében van az ő reménye. Olvastuk a 43-as versben, a 49-es versben, a 74-esben, a 81-esben, a 114-esben, most itt ebben, a 116-osban, a te igéd az én reményem. Ez egy teljesen megalapozott gondolat a Zsoltár író részéről, ez nem csak egy ilyen kósza elmélet az ő részéről, hanem ez az életének része volt, hogy a reményem az csak te benned van, a te szavadban. Azt mondja, hogy a te megerősítéseddel, a te támogatásoddal meg tudsz engem szabadítani. Meg tudsz szabadítani a bűneimből, meg tudsz szabadítani a kétszínűségeimből, meg tudsz szabadítani abban a gyenge állapotomból, amiben vagyok a te lelked nélkül. A példabeszédek 6-ban olvassuk azt, hogy a saját bűneink kötöznek meg bennünket. Amikor nagy harcot folytatunk a bűnök kötelékeivel szemben, olyan kötelékekkel, amik már szokások, és nem tud belőle szabadulni az ember, érdemes tudni, hogy Isten megmondja, hogy a példabeszéd 6-ban, hogy azt mi magunk rakjuk saját magunkra, a mi bűneink kötöznek meg bennünket. De ezeket a láncokat, ezeket a kötelékeket Isten le tudja törni, és meg tud szabadítani belőle a szeretetével, a kegyelmével. De itt, amikor a Zsoltár író könyörög azért, hogy a te erődet add, hogy megszabaduljak, akkor azt nem önző célra kéri. Azt mondja, hogy ha megszabadulok ezekből a kötelékekből, akkor szabad leszek. Szabad leszek arra, 117-es vers vége, hogy törődni fogok a rendelkezéseiddel. Ez az ember a szabadságát arra akarta használni, a bűneiből való szabadságot, hogy Isten szava szerint éljen, és Istennek éljen. Hogy akart szabad lenni a bűneiből, de felismerte azt, hogy nem egy kisöpört házat akar készíteni. Emlékeztek az evangéliumban, a kisöpört házra heted magával tért vissza a gonosz belé. Hát nem csak egy kisöpört üres házat akarok, nem csak az életemet rendbe akarom hozni, meg akarok szabadulni a bűneimtől, hanem én te veled akarok teljes lenni, Istenem. És azt mondja, hogy e szabadságomat, ahogyan te megerősítesz a lelked által az én gyengeségemben, arra akarom használni, hogy megtartsam a te szavadat. 118-as vers azt mondja, hogy elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseitől, mert ármánykodásuk galád. Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet, és megborzad a testem, mert rettegek tőled, félek az ítéleteitől. A Zsoltár író felismeri, hogy Isten és a bűn nem fér együtt össze. Az ő jelenlétében bűn nem lehet. De mivel a Zsoltár író ismeri Istent, és ismeri az ő szeretetét, ő maga is ismeri és szereti Istent. Azt mondja, hogy az én Istenem, az én szerelmesem. Ő tudja, hogy a benne lévő bűnnek valahogy tűnnie, el kell tűnnie, mert nem fér Isten közelébe. Annak mennie kell. Ezért mondta azt az előző versben, 115-ösben, hogy távozzatok tőlem, ti gonoszság cselekvő. Én nem akarom cselekedni a gonoszságot. Itt is azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy te elveted mindezt. És azt mondja, hogy salaknak tartod a föld minden bűnösét. A salak az egy nagyon jó hasonlat a bűnre. A salak az, ami a nemes fémbe belekeveredve felhígítja a nemes fémet. És ez a salakanyag az, ami akkor kerül felszínre, amikor begyújtják az üstöt, a kovács begyújtja a üstöt, és a nemes fém megolvad, és a salakanyagok följönnek a tetejére, és onnan azt szépen lekanalazzák és kidobják. A tűz az, ami a salakanyagot a felszínre hozza. De a salak azért jó képe a bűnnek, mert elveszi a nemes fémnek a csillogását. A bűn egy igazi kincsnek, Isten gyermekének a ragyogását eltompítja, elhomályosítja. Nem tud az a fény lenni, akiről Jézus beszélt, azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, és úgy fényledjék a ti világosságotok, hogy amikor az emberek látják, a mennyei atyát dicsőítsék. A salak ezt a fényt, ezt a csillogást elveszi. A salak nagyon becsapó, mert úgy tűnik a fémben, minthogyha az is nemes fém lenne. A salak úgy tűnik az aranyban, mintha az is arany lenne, de nem az. És nagyon sokféle módon így a bűn el tud rejtőzni egy-egy ember életébe, és úgy tűnik, minthogyha az annak ott lenne normálisan a helye, de nincs ott. A salakot a tűz nem olvasztja meg. A tűz az csak felszínre hozza, és onnan le kell kanalazni és kidobni. Maga a salak nem tűnik el a tűzben, hanem a tűz az csak elválasztja a salakot a fémtől. Ugyanígy a bűneink, a próbák között nem lesznek jobbá. Istennek nem is az a terve egyébként, hogy bennünket jobbá tegyen, hanem bennünket át akar formálni teljesen kívül vagy belülről, kívülről teljesen át akar formálni, a lényünket akarja átformálni, nem csak egy kicsit kupálni akar rajtunk, hogy megcsiszol, megtörlöm egy kicsit, hogy jobban csillogjon. Nem ez a terve. Az a terve, hogy a salakot kiégesse belőlünk, de mivel az nem ég el, csak a tűz próbájába felszínre kerül és le lehet kanalazni, így nagyon gyakran a próbák tüze az, ami ezt a salakot felszínre hozza. Tudod, sokszor van ez a megtapasztalása egy-egy kereszténynek, biztos te is sokszor megélted már, hogy úgy jól eléled a keresztény életedet. Egyszer csak jön egy olyan helyzet, ami nagyon idegesít téged, mert kiderül, hogy valamit előhoz a szívedből. Valami olyan salakot, amitől te neked is undorító hányingered van, és döbbenten nézve, hogy ez hogy van még ott. És az egész dolgot utálod, mert azt gondolod, hogy Isten azt a valamit, vagy azt a valakit azért hozta a te életedbe, hogy bosszantson. Nem bosszantani akar, hanem egy tükör. Látod a salakot. És Isten nem azt a valamit, vagy azt a valakit hozza az életedbe, hanem téged visz annak a valakinek az életébe. Közben lehet, hogy a salak kijön belőled, de téged visz mindenki életébe, hogy világítsál, hogy reményt vigyél, hogy elvidd Jézusnak a hatalmas átformáló erejét. Sose az a célja, hogy bosszantson, hanem hogy próbák által például az, hogy megtisztítson, és ezeket a salakokat kiszedje az életedből. Salak azért is jó példája a bűnnek, mert teljesen értéktelen, és semmi célja vagy értéke nincsen. Viszont ha a salak benne marad a nemes fémbe, akkor tönkre teszi a fémet. A salak anyag az, ami lehetőséget ad a fémekre arra, hogy eloxidálódjanak, hogy tönkre menjenek, elrozsdásodjanak. És hogyha benne marad, akkor a rozsda megeszi a nemes fémet is. Az oxidált reakció megeszi azt is. És itt van a fontosság annak, hogy Isten miért nem akarja bennünk hagyni ezt a salakot. És meglátja a Zsoltár író is, hogy van itt salak bőven, ez egy két színű salak, ennek itt mennie kell. Uram, neked semmi közöd ehhez, neked nincs közösséged a bűnnel, te nem tudsz a bűnnel egy helyen lenni. Én szeretlek téged, te szeretsz engem, szeretnék a közeledbe lenni. Ennek a valaminek mennie kell, ezt csak te tudod elmenni. Azt mondja, hogy megborzad a testem, mert rettegek tőled, félek az ítéleteitől. Mennyire tükrözi ez az utolsó igevers azt az alázatot, ami a Zsoltár íróban van. Ő nem a magas lóról osztja a lapot, hogy ti kétszínűek, meg ti bűnösök, meg távozzatok el, meg nem tudom én mi. Nem egy ilyen megszállott magas lóról való laposztás, hanem az a megtörtség, hogy ez nem jó. Ez a bűn, az ítéletre méltó. Isten azzal nem fér össze, bennem is bennem van, de ezért támogass engem, Uram, a te lelkeddel. Ez az igevers nem arról beszél, hogy rettegek Istentől, és nem merek a közelébe jönni. Nem pont az előző igeversekben beszélt arról, hogy én Istenem, én szerelmem, én barátom. 208 verssel ezelőtt megbeszélt arról, hogy mennyire szeretem a törvényedet, hogy milyen nagy szerelembe vagyok a szavaiddal, milyen nagy szerelembe vagyok veled. Ez nem egy olyan rettegés, hogy de rettegek tőled, hanem felismerem azt, hogy Istennek a bűnhöz nincs köze, és ezért a bűnnek mennie kell az életemből, mert én őt szeretem. És egyedül ő tud ebbe segítséget adni az igéje szerint, ahogyan ő megígérte, és az igéjéből, ahogy meritek, mint kútforrásként abból iszom, azon keresztül átformál Isten, és erőt ad, és támogatni fog, meg fog szabadítani a kötelékektől, azért, hogy tud teljesíteni Istennek a szavát. És ez a mi imádságunk is, Uram. Szeretnénk visszakapni az életünkre mindazt az örökséget, amit te adni akarsz. És Uram, annyira megdöbbentő néha meglátni saját magunkat a tükörbe, akár másokon keresztül, mikor tükröt tartasz, akár saját magunk esetében, amikor a te igét, tükrét tartjuk, és felismerünk magunkban bűnöket. Tehát a szánkkal elmondjuk, hogy szeressük az ellenségeinket, de vajon tényleg szeretjük-e, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, még éppen te is megbocsájtasz, Uram, de vajon tényleg megbocsájtunk-e? Uram, elmondjuk, hogy neked szeretnénk élni, meg téged szeretünk, meg a te igéd lámpás a lábunk előtt, de vajon tényleg a te igéd lámpás, vagy csak a saját fejünk után, megérzéseink, vagy körülmények után megyünk? Jézus, köszönjük, hogy amikor megmutatod magunkat, akkor te és a te szavad az rejtek hely, egy menhely, ahova elmehetünk, ahol te megerősítesz minket, bekötözöd a sebeinket, felépítesz kegyelmeddel, szereteteddel, meggyógyítasz. Vagy amikor a csaták hevébe ismerünk fel ilyet, akkor is megvédsz, te akkor se dobsz oda az oroszlánoknak. És köszönjük, Uram, hogy a te igédben lehet reményünk, hogy ez egy igazi, élő kapcsolat te veled. Köszönjük, Uram, hogy kérhetjük a te ígéreteid szerint, hogy add a lelked erejét és jelenlétét, hogy átformálj minket, és hogy támogass minket napról napra, lépésről lépésre, használj bennünket, és vigyél bennünket. Erősíts meg minket, Uram, hogy megszabaduljunk a kötelékekből, azért, hogy tudjunk neked élni, hogy tudjuk megélni azt az örökséget, amit akarsz nekünk adni, ami örökre való. Köszönjük neked, Uram, hogy te a bűnt el akarod törölni az életünkből, és hogy folyamatosan végzed ezt a tisztogatást. Köszönjük, hogy megmosol bennünket a te szavaidnak a vízfürdőjével. Köszönjük, hogy adsz próbákat, amiken keresztül felszínre hozod azokat a salakanyagokat, amiket le kell kalalazni. És köszönjük, Uram, hogy ezt mind te végzed, aki te, aki pontosan ismersz bennünket, és az erőnkön felül nem próbálsz bennünket, olyan helyzetben nem teszel minket, amiben összetörnénk. Köszönöm, Uram, azt, hogy adsz alázatos szívet és bizalmat a te szavadban. Ezt kérjük, Jézus. És kérünk téged, hogy tegyél minket olyan csillogóvá, hogy amikor ránk néznek az emberek, valóban lássák a mi világosságunkat úgy ragyogni, hogy a mi mennyei édesapánkat magasztalják és dicsőítsék ezen keresztül. Köszönjük neked, Jézus, a kegyelmedet. Amen. Amen.